Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Költője a kérdés, hogyha a Biblia alapján megfogalmazom a 34. Zsoltár alapján, hogy ki szeretne jó napokat látni. Ki szereti az életet, ki szeretne jobb napokat látni. Nem véletlenül olvastam fel a reggeli alkalommal a 34. Zsoltárt, mert mai délelőtt folyamán a 34. Zsoltár 13. és 14. verséről szeretnék szólni, és ezzel összefüggésben mindarról, amit az Isten igéje számunkra kinyilatkoztat. Tehát így olvasom Dávid Zsoltárát, ezt akkor írta, amikor Abimelek előtt őrültséget színlelt, és így tudott megmenekülni. Azután írta nyilvánvalóan hálaképpen a jó Istennek, hogy megszabadította a filiszteus kezéből. Ki az, aki élni akar, ki kíván sok évet, hogy élvezze a boldogságot? Őrizd a nyelvedet a gonoszságtól, és ajkaidat az álnok beszédtől. Az újonnan revideált Károlyi fordítás szerint is felolvasom, mert tulajdonképpen ezt akartam. 34. Zsoltárból. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Mivel folytatódik? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkaidat a csalárd beszédtől. Felolvasom tovább is, de azzal nem foglalkozunk. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keresd a békességet, és kövesd. Ha ez szerint élsz, én teszem hozzá, akkor jobb napokat fogsz látni, és az életed teljesebb lesz, boldogabb. Hát sok ember panaszkodik, hogy az élete nem úgy alakult, ahogy ő elképzelte, ilyen és olyan nehézségek, megpróbáltatások jöttek az életébe, és ezek sokszorozódnak, és tulajdonképpen az elégedetlenségének ad hangot. Van, amikor okkal, van, amikor ok nélkül. Ha természetesen valamelyik szerettünkről, vagy családtagunkról van szó, halljuk, hogy panaszkodik, vagy kesereg, akkor szeretnénk rajta segíteni, vagy tanácsokkal, vagy más formában, hiszen valljuk be, hogy rajtunk is sokat segített az Isten, és sokak által segített a jó Isten. Azonban tegyük fel mi is elsőként a kérdést, hogy tulajdonképpen alapvetően elégedetlenség jellemzi az életünket, a közállapotunkat, a lelkiállapotunkat, vagy a hála jellemzi. Most, hogyha végignéznénk a jelen állapotunkat, amiben vagyunk, tulajdonképpen elégedetlenek vagyunk, vagy hálásak. Úgy mindent egybevetve. Következő kérdés, hogy szeretnénk-e jobb napokat látni? Mert ezt úgy tudnánk megfogalmazni, hogy szeretnénk-e boldogak lenni? Melyik ember nem szeretne boldog lenni? Nyilván másképp hangzik, ha úgy kérdezem, hogy szeretnénk-e valamivel boldogabbak lenni, mint most. Nincs olyan ember, aki ne szeretne még boldogabb lenni. A hívő Bibliát olvasó ember tudja, hogy a boldogság, amennyire egyáltalán lehetséges ez itt a bűn világában, mert korlátozott módon lehetséges. Tehát amennyire lehetséges itt a bűn világában, az önzés világában ilyenről beszélni, ha egyáltalán lehetséges, ez a boldogság egyedül az Istennel való közelségben, az Istennel való kapcsolatban élhető meg és tapasztalható meg. Ami mindig összefügg az önzetlen szeretettel. Ez a boldogság mindig összefügg az önzetlen szeretettel, a hálával, a Krisztusból való élettel. Na most nézzünk meg néhány összetevőt, csak úgy felsorolásképpen, hogy az alapvetően most csak úgy az emberi életet nézzük, még ne nézzük a hívő életet, de ezt is ide veszem. Az az ember mondhatja el magáról, hogy hát valamennyire boldog, akinek békessége van. Akinek van egészsége. Mikor van, akkor olyan természetes mindenkinek. Amikor valami probléma van, akkor hiányzik. Tehát azért tegyük hozzá, hogyha van jó egészségünk, ugye sok esetben. Vagy ha tud örülni valaki, ha van reménysége. Hangsúlyozni szeretném. Ki a boldog ember, akinek vannak rendezett kapcsolatai. Azaz, akinek a kapcsolatai rendben vannak. A családtagokkal, a rokonsággal, a szomszédokkal, a munkahelyén, amennyire rajta áll. Mert nem minden rajtunk múlik, akinek rendezettek a kapcsolatai. Tegyük hozzá, valamennyire boldog embernek mondhatja magát az, akinek vannak mély baráti meghitt kapcsolatai. Néhány jó barátja, akire számíthat. Kölcsönösen, akivel jó együtt lenni. Közös célok, közös tervek vannak. Akinek vannak hittestvéri kapcsolatai. És a hittestvérei között vannak az igazi jó barátai. Akinek olyan munkája van, amiből megélhet. A családjáról gondoskodhat. Az is elmondhatja, hogy elégedett vagyok. Hanem azt, nem is mondja azt, hogy boldog vagyok, hogy van, de elégedett vagyok. Sőt, még az alapvető emberi szükségletekhez az is hozzátartozik, hogy valaki értékesnek gondolja és érezze magát. Hát az Isten teremtett. A saját képére és hasonlatosságára. Én az övé vagyok, drága vérén megváltott. Én hozzátartozom. Annyi mindennel megajándékozott. Gondomat viselte, szeret. Én szeretve vagyok, ezért értékes vagyok. És hogy megtapasztalta, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Na ez az ember, aki körülbelül így ezekben az összetevőkben szemlélhető, valamennyire elmondhatja magáról, hogy boldog. Tehát akinek a kapcsolatai rendezettek Istennel és embertársaival. Tegyük hozzá, hiszen a paradicsomtól az Édentől kezdve két intézményt adott az Isten, az egyik a házasság és a másik a szombat, akinek van Istentől rendelt házastársa, akivel együtt hitben járhat és élhet, ez egy nagy ajándék. De nem mindenkinek adatik meg. De ha valakinek nincsen, vagy nincs, vagy még nincs, vagy már nincs, ennek hiányában mások szolgálatára szentelheti az életét, és sok öröme fakadhat belőle. A felsorolás nem teljes. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a legtöbb ember meglepődne, sőt, megsértődne azon, hogyha az Isten igéje által megmondanák neki, hogy mit tegyen azért, hogy jobb napokat láthasson. Hogy boldogabb legyen. Megsértődne. Sőt, aki elégedetlenségben és keserűségben éli az életét alapvetően, tehát Isten elleni lázadásban van, annak meg se lehet mondani, a Bibliából nem is lehet idézni, mert rögtön indulatos lenne, és azt mondaná, hogy ennek az embernek a Biblia az agyára ment. Egyéb nincs, csak állandóan a Bibliát idézi. Holott nekem nem erre van szüksége. Nekem arra van szüksége, hogy rendeződjön a kapcsolatom, hogy legyen jó munkahelyem, hogy keresek több pénzt, hogy stb. Sorolhatnánk. Hát az ilyen embernek nem lehet mondani, vagy nagyon keveset. A jó példa, a szeretet, a türelem ilyenkor is segíthet. De ha valaki már keresi a megoldást, eleget ivott a keserű pohárból, eleget forgott a saját önzése körül, és már eszi a gyümölcseit, és már nagyon kezdi rosszul érezni magát benne, és elkezdi keresni a Jóistent, na annak az embernek lehet idézni a 34. Zsoltárból, aki már nem csak irigykedik, hanem valami többre vágyik. És akkor el lehet mondani neki, ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni. Hát kedves barátom, tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a család beszédtől. Tartóztasd meg nyelvedet a hiába való csúnya beszédtől. Az Isten szava arra tanít, hogy valamilyen módon egyenes arányban állnak a kimondott szavaink és az életünk. Mi következik ebből? Ahogy most élünk, amilyen lelki állapotban vagyunk, az a korábbi szavainknak és mások szavainak az eredménye. Vagy legalábbis egyenes arányban van a kettő egymással. A jövőben, hogy milyen életet, milyen életminőséget tudunk élni, összefügg azzal, hogy mit szólunk ki a szánkon. Ezt nyilvánítja ki a Biblia. Szeretnél jobb napokat látni? Hát akkor fontold meg, hogy mit beszélsz. A Szentírás ebben a tekintetben bőséges eligazítást ad. Természetesen tudom, hogy az életnek számos összetevője van. Jó munkahely, békés, nyugodt otthon, jó egészség, megértő, szerető házastárs, hálás gyerekek. Ezek mind szükségesek, Ezekért egyenként és kitartóan is imádkozzunk, a Jóisten a legtöbbször megadja nekünk, a legtöbb hívő embernek, és még ezen felül is megadja, megáld. És ha megvannak, akkor adjunk hálát érte. De van egy elsődleges tényező, amire nem is gondolnánk, és ez nem más, mint a beszédünk tisztasága vagy tisztátalansága. Mit értek a beszédünk tisztátalansága alapján? Nem csak itt általánosan van fogalmazva, hogy tartóztassa meg magát a gonosz, tehát a nyelvedet a gonosztól, és a csalárd beszédtől, az újonnan revidált Károlyi fordítás szerint. Hát mi tartozik ide? Hát soroljuk fel, például a kétértelmű beszéd, a csúnya szavak. Minden második mondatában benne van a csúnya szó. A hazugság, a pletyka. Amikor azt mondom el a másikról, ami igaz, vagy én igaznak gondolok, csak elmondom a másiknak, hogy ő is tudjon róla. Ide tartozik a rágalom, amikor olyat mondok, ami nem igaz. Még ahhoz, ami van, ahhoz még hozzáteszek valamit, indulatból, hogy még jobban lejárassam az illetőt. Ez a rágalom. A gúnyolódás, az élcelődés, és még sorolhatnák. Na ez a tisztátalan beszéd. Hát ezektől tartóztasd meg magad, a nyelvedet, ha szeretnél jobb napokat látni. Az az érdekes, hogy az első olvasatra senkinek sem tűnik fel, hogy aki megtartóztatja nyelvét a gonosz beszédtől, nem szól álnokságot, nem hazudik, nem szólja meg a másikat, az tulajdonképpen istenfélő életre törekszik. Az egy istenfélő ember. Tehát összefügg az, hogy az én életem, vagy a te életed, és valamennyünk élete, hogyha áldásban részesedik, akkor tulajdonképpen mi hogyan beszélünk, és istenfélő életet élünk-e, vagy sem. Ugyanis a 34. Zsoltárban a felolvasott versek előtt a következő Biblia vers áll. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak titeket az Úr félelmére. Tehát valódi Isten félelemre. És innen következik. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a család beszédtől. Az Isten félelem és a tiszta, egyenes beszéd, a szívünkben is megtisztított beszéd, az tulajdonképpen összefügg, és kéz a kézben jár együtt. A bűnvilágában ez fordítva látszik. Úgy látjuk, hogy egyes emberek, akik felfúvalkodottak, kabzsik, hatalmaskodók, esetleg mások bőrén meggazdagodtak, na azok haladnak, azoknak megy. Hányszor a zsoltárokban olvassuk, hogy kesereg a hívő ember. Mi erre a Jóisten válasza? Kedves gyermekem, várd ki a végét. Meg kell várni a végét. Most, akinek úgy látszik, hogy jól mennek a dolgai, nem biztos, hogy ez lesz a vége. De ne azért várd ki a végét, hogy lássad a kárát és a pusztulását, hanem lásd, hogy az, amire én tanítottalak, amire az Isten igéje tanít, az igazság és az a te nyabadott, a te életedet szolgálja. És aki nem követi azt, annak le kell olatnia a bűneinek a következményeit. De vajon harmadikként vizsgáljuk meg, hogy azelőtt, mielőtt kiszólnánk a bármely szót a szánkon, van-e még valami azelőtt? Hát a szó előtt mi az, ami van? Hát a gondolat, a szándék. Hát annak is tisztának kell lenni, mert a szív bőségéből szól a száj, tanította Jézus. Ha a szívünk tiszta, ha Isten uralma alatt van, akkor a beszédünk is tiszta. Ha a szívünk a bűnhatalma alatt van, akkor a beszédünk is tisztátalan. Hát hogy olvassuk ezt a 15. Zsoltárban? Szintén az újonnan revideált Károlyi fordítás szerint. Uram, ki tartózkodhat sátradban? Ki lakhat szent hegyeden? Aki fedhetetlenül jár, igazságot cselekszik, és igazat szól szívében, nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem hoz gyalázatot rokonaira, nem olvasom tovább. Ki az, aki Isten jelenlétében szent sátrában, az Isten szent hegyén tartózkodhat, aki igazat szól szívében, egy másik fordítás szerint igazat gondol szívében, ugyanazt jelenti. És nem csak arról van szó, hogy nyelvével nem rágalmaz, Itt egy olyan kifejezés van, amelyikben az összes többi kifejezés is valamennyire benne van. Például nyelvével nem követel álnokságot. Mint ahogy a 34. Zsoltárban olvastuk. Semmit. Akik a bárány trónja előtt állnak majd, a 144 ezer. Követik a bárányt valahová megy. Milyen feltétel van ott még? A szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Hát beleborzongok, testvéreim. Beleborzongok. Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Az ilyen ember tartózkodhat Isten jelenlétében. Na, eddig rendben van, itt van a helyes útmutatás, vagy mondhatnánk azt, hogy itt van a követelmény, tessék, igazíts magad hozzá. Hát ez nem megy olyan könnyen senkinek. Szeretnénk jó napokat látni? Szeretnénk Isten közelségében élni, Isten akarata szerint élni? Szeretnénk az isteni természetben részesedni? Hát itt van. Itt van a lehetőség, itt van az útmutató. Ezek után az első lépés az, hogy mindenki egyénileg fel kellene, hogy ismerje, hogy saját maga milyen lelki állapotban van. Hát ehhez legalább három vagy négy tényező szükséges. Az első és legfontosabb az Isten igéje, ami igazság. Ami rámutat a bűnre. Rámutat a megoldásra. Rámutat arra, aki a bűneinket elhordozta. Tehát az Isten igéje az egyik legfontosabb. Az a legfontosabb. Utána, vagy az amellett szükségünk van a Szentlélekre is. Aki megvilágítja a szívünkbe, bevilágít, hogy hoppá, ez rám vonatkozik, nem a mellettem ülőre, ezt pont a Jóisten nekem mondja. A Szentlélekre is szükség van. Szükség van ezen kívül önvizsgálatra is. Önvizsgálat. Ehhez el kell csendesedni. És még egy negyedik tényezőt is említek, olykor szükség van tanítókra is, akik az Isten igéjét megszólaltatják. Ez azért szükséges, mert az ember sokszor önigazultságban van, vagy a bűnei miatt vakságban szenved, vagy ha esetleg valakire neheztel, valakinek nem tud megbocsájtani, akkor a lelki halál állapotában van. Hát ezt mondja János apostol első levele. Vagy, és ilyen esetekben valami kevés az esély, hogy olyannak lássuk magunkat, amilyennek az Isten lát minket. De milyen csodálatos, hogy az Isten mégis küzd értünk. Hogy mégis szeret, és meg akar menteni. A beteget is csak úgy van esély meggyógyítani az orvosnak, ha előbb az orvos egy jó diagnózist állít fel. Ha pontosan meg tudja mondani, hogy mi a probléma. Mekkora a probléma, mi a gyökere. Ez az első feltétel. A másik, hogy előírjon egy helyes gyógymódot. Mert hiába állapítja meg a betegséget, hogyha a gyógymódot nem jó, vagy nem megfelelő gyógyszert ír fel, vagy sorolhatná. Tehát a második feltétel a helyes gyógymód, kezelés. A harmadik lépés, hogy ezt alkalmazni kell. Hát ha nem alkalmazod, akkor hogyan gyógyulhatnál meg? Lehet jó a diagnózis, lehet jó a kezelési útmutatás, de alkalmazni kell. Negyedik. Vissza kell menni a betegnek ellenőrzésre, hogy javulás állapota következette be. Hasonlóképpen van ez a lelki életben is. Kedves testvéreim, nem mindig ismerjük fel, hogy milyen állapotban vagyunk. Sőt, ennek a végső korszaknak a hívőinek az Úr Jézustól a látlelete kifejezetten lehangoló. Ismerjük mindannyian, de azért felolvasom, mert ránk vonatkozik. Tehát nem én állítok ilyeneket, hanem az Úr Jézus. Az utolsó korszak hívőire vonatkozóan elsősorban nyilván az advent hívőkre vonatkozóan. De a megoldást is, a gyógymódot is nyújtja, nem csak helyes diagnózist állít fel. Jelenések könyve 3. fejezetéből a laodiciai üzenetet olvasom, hogy abból egy részletet, 15. verstől. Tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem forró. Na, itt kezdődik a probléma. Engemet is akarsz szolgálni, engemet is szeretsz, de a világot is. attól se tudtál teljesen elszakadni, és itt most egyes szám első személyben saját magamra is kell, ugye gondoljuk. Tehát sem hideg nem vagy, sem forró. Bár csak hideg volnál vagy forró, így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, ki foglak vetni a számból? Jövő időben van fogalmazva. Azaz nem foglak megvallani. Mivel azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, figyeljünk, nincs szükségem semmire, és nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, szegény, vak és mezítelen vagy. Hát ennél siralmasabb diagnózist felállítani? Olyan hívő embernek, aki saját magát gazdagnak, bibliatudással eltelve gondolja, hát ez nagyon-nagyon nehéz. De hát az az Úr Jézus, ami üdvözítünk, aki az életét adta, értünk, hogy minket megváltson, ő az, aki ezt elénk tárja. Hogy drága tanítványom, kedves gyermekem, hát állj szóba ezzel, én érted vagyok itt. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, tehát még saját magának tulajdonítja az ember, és semmire nincs szükségem. Megkérdezem, hogyha valaki úgy gondolja, hogy neki semmire nincs szüksége, őt ne tanítsa senki. Nem tanítható. Hát az hogy lehet tanítani? Mégis a legjobb orvos, az üdvözítő biztos és helyes jó diagnózist állított fel. Ő maga kínálja nekünk a bűnbetegségben a gyógymódot, és megtérésre hív. Természetesen a laodiciai üzenet azokra már nem vonatkozik, akik megtértek, és termik a lélek gyümölcsét. Tehát ők nem kell magukra vegyék, akik szeretetben másokért élnek. A helyes gyógymód, azt most nem sorolom fel, de hozzáteszi, és ez mindig együtt jár vele, hogy légy buzgó azért, és térj meg. Kérlek, engedj be az életedbe. Az ajtó előtt állok, és zörgetek. De hát megkérdezheted, hát miből kell megtérni? Kérdezi egy önigazult hívő. Kedves testvérem, mind abból, ami távol tart téged a Jóisten közelségétől. Mindentől, ami távol tart. Olvastam egy jó gondolatot, ez így hangzik, Isten csak attól próbál téged távol tartani, ami téged próbál távol tartani őtőle. Isten csak attól próbál téged távol tartani, ami megpróbál téged távol tartani tőle. Amikor például felszólít arra, hogy tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, ne pletykálj, ne rágalmazz, ne hazudj, ne szépíts, akkor ebben a legtöbb esetben nem látunk semmit. Mert eszünkbe se jut, hogy esetleg ez ránk vonatkozna. De hogyha valakivel beszélgetnénk, és rámutatna, és azt mondja, na látom, na ez az. Amit te most mondtál, na ezt nem szabad mondani. Hát na, végig lennénk sértődve, nem? És legtöbbször az ember tiszteletlenségből, nem tiszteletlenségből, hanem egyet sóhajt, vagy nem mond semmit, elviseli, elhallgatja, arra gondol, hogy nekem is vannak hibáim. Pedig volt már ilyen eset, hogy csúnya szó mindig elhangzott, folyamatosan, munka közben, és idősebb ember volt, és nem figyelmeztettem. Kedves testvéreim, azóta az illetőt eltemették már. És tudod, hogy lelkismeret furdalásom volt, hogy nem figyelmeztette? De nekünk dolgozott. Értünk volt ott. De nem figyelmeztette. És hogyha valaki rámutatna a hibánkra, akkor kimagyaráznánk. És most elmondok az életemből egy esetet, hogy mennyire nehezen viseltem, amikor valaki nekem megmondta az igazat. 18 éves voltam. Isten nyugtassa, drága nagytatámmal beszélgettem. Ott ültünk a konyhába, hát én akkor már egyházi iskolába jártam, érettségére készültem, papnak készültem. A szándékaim mindig tiszták voltak ebben a tekintetben, de egy kicsit úgy nagyot láttam magam előtt. Nem ismertem önmagamat. Minél inkább visszagondolok kamasz éveimre, vagy fiatal éveimre, nagyon-nagyon vegyes érzelmeim vannak. Azonban ebben a nagyra látásomban, Isten nyugtassa az én nagytatám, egyetlen mondatával helyre tett. Váratlanul egyszer azt mondta nekem, beszélgetés közben, inkább én beszéltem, nem ő, kedves Robert, a szó nem áll meg benned. Hát, mintha ne lettem volna forrázva. kedves testvérei. 18 éves fiatal, ezt kapja a nagyapjától, hogy a szó nem áll meg benned. Hát attól kezdve nem nagyon kerestem a kapcsolatot vele, nem nagyon szerettem volna vele beszélgetni. De kedves testvéreim, el kell mondanom nektek, hogy ez a bármilyen indítékból is származó megjegyzés, feltételezzük, hogy jó indítékból származott. Igenis, a javamat szolgálta. Az elmúlt évek alatt, mert számos esetben arra kényszerültem, hogy szembenézek saját magammal, és szabaduljak bizonyos dolgoktól. Most 53 éves vagyok, és ezzel a kijelentéssel nagytatám tudom, hogy az énemnek a gyökerére sújtott akkor. És hálás vagyok a Jóistennek érte, és neki is hálás vagyok. Testvéreim, mi vajon szóba tudnánk-e állni azzal, hogy a mindennapi életben bizony építőbb módon kellene beszéljünk, és kevesebbet kellene beszéljünk. A szűkszavú ember is lehet olykor goromba. Nem azt jelenti, hogy a bőbeszédő ember az gorombább. A szűkszavú ember is lehet olykor goromba. De sok beszédnek sok az alja, mondja a mondás. Tehát ne keressünk felmentést a magunk számára a családbeszéd alól. Vajon miért imádkozta Dávid a 141. Zsoltárban, hogy Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását. Mikor már őszintén az Istenhez tudott kiáltani, hogy tégy zárat a számra, és őrizd az én ajkaim nyílását. Valamit Dávid megtapasztalt, megélt a lelkében és az életében, hogy bizony a tettei, az élete is a korábban elhangzott szavai között nagyon is összefüggés van, és kapcsolat van. Nyilván ne akkor tegyek zárt a szájamra, vagy ne az Isten akkor tegyen, amikor tanúságot kell tenni, nem erről van szó, amikor Isten tetteit hirdetni, hanem amikor az ember nem megfelelő kifejezéseket, nem megfelelő indulattal mondana ki a száján. Az Úr Jézus arra tanít, hogy a szív bőségéből szól a száj. Ezt a részt most nem fogom felolvasni. De röviden elmondom. A jó ember az ő szívének jó kincseiből a jót hozza elé. A bűn hatalma alatt lévő ember a rossz ember, az ő szívének rossz kincseiből hozza elő a rosszat. A szív bőségéből szól a száj. És hozzáteszem, hogy még a lelkület békessége vagy keménysége is a szavainkban tükröződik. Lehet, hogy igazat mondunk, csak olyan keményen, hogy senkinek nem kell az az igazság. Kinek mi van a szívében, azt fogja előhozni. Különböző élethelyzetekben, lehet, hogy egy nap, egy szombati napon, vagy amikor találkozunk, akkor tudunk szépen egymással beszélni, de a mindennapi élethelyzetekben, ami kijön a szánkon, az van a szívünkben. Felismerem-e azt, hogy az Isten kegyelmére és komoly elhatározásra sok imára van szükségem, azért, hogy megtanuljam, hogy kinek, mikor, mit és hogyan szóljak. Igen, erre van szükségem. Hogy megtanuljam, hogy mikor van ideje a szólásnak és mikor a hallgatásnak. Nem minden esetben jó, hogyha az illetőt figyelmeztetem. Lehet, hogy megkeményedik a bűnben. Imádkozzak előtte. És tegyen fel magamnak a kérdést, hogy kifejeztem-e iránta az őszinte szeretetemet. Vagy nem. Ha nem fejeztem ki, és ő ezt nem tapasztalta meg, hiába intett, nem biztos, hogy a javát fogja szolgálni. Általában lelki törvény, és ez sok mindenre vonatkozik, és ezt a még a munkatársaim is kevésbé értették meg, én elmondtam többször, hogy a kevesebb több. Még egyszer elmondom. A kevesebb több. Többet lehet elérni. Az unoka húgomat, mikor találkoztam vele 15 évvel, 13 évvel, vagy nem tudom hány évvel ezelőtt, nyakon öntöttem a sok igazsággal. Az összessel, amit felfedeztem a Bibliából, és amit tanultam. Hát azóta is így elkerül engemet. A kevesebb több. Mindig csak annyit, mint sót az ételbe. Amennyi szükséges, amennyit be tud fogadni. A rövidebb prédikáció jobb, mint a hosszú. Hiába akármilyen kiváló prédikáció. Jobb a rövidebb. Általában a kevesebb, több. Vajon igaz lenne, hogy az életünk jelenlegi állapota valamilyen módon egyenes arányban áll azzal, hogy a korábbi években mit mondtunk másoknak és önmagunknak? Mert bizony van a hit beszéde, hogy kifejezem, hogy erre képes vagyok, vagy bátorítom a másikat, hogy jó Isten segítségével sikerülni fog, meg tudod csinálni. Meglátod, az Isten fiam megsegít. Soha nem felejtem el ezt, édesanyám. Sokszor elmondta. Fiam, meglátod, az Isten megsegít. Képzeld el, igaza lett. Megsegített az Úr. Olyan helyzetekben, amikor emberileg, hát eléggé nehéz helyzetben voltunk. Rita elmondta, hogy egy nagymama neveli a gyerekét, nem fogom szó szerint idézni, nem a gyerekét, hanem a gyerekének a gyerekét, mert meghalt a gyereknek az édesanyja. Mentek be a boltba, és mondott egy átkot a gyerekére, és utána hozzátette, megetted az életemet. Most képzeld el, drága testvére, hogy az a gyermek milyen útravalót kap az életbe. Ezek azok a szavak, amik őt az életbe elindítják. És ezeket kapja otthon. Mi milyen kifejezéseket, miket mondunk egymásnak, a gyerekeknek, vagy egymás háta mögött. A magyar közmondás is arra tanít, hogy ne szólj szám, nem fáj feje. Nyilván ez közvetlenül arra vonatkozik, hogyha valami olyasmit mondok, annak közvetlen következménye lesz. De itt a Biblia itt nem csak erről szól, nem csak erre tanít, hanem arra, hogy az egykor elhangzott beszédeinknek, szavainknak következményei vannak az életünkre. És amiket most mondunk ki, azok meghatározzák az életünket, és mások életét is meghatározhatják, többek között, a jövőre nézve. Mit tegyünk? Egyrészt kérjük az Istentől, hogy tegyen zárt a szájunkra. Másodszorban adjon nekünk bölcs szívet, hogy kevesebbet szóljunk, és amikor szólunk, beszélünk, az egymás épülésére, áldására legyen. A másik és ennél fontosabb dolog, hogy a szívünket egyedül csak az Isten tisztíthatja meg. Ezért kérjünk az Istentől bocsánatot. Mikor készültem erre az igehirdetésre, visszagondoltam néhány dologra, és arra, hogy édes Istenem, hogy én mennyi fölösleges beszédet elmondtam fiatal koromban, hogy miket mondhatta. Istenem, bocsáss meg nekem. Ki tudja, hogy ismertek engem, milyen ember voltam? Hát jó, hogy fiataltól sok mindent elnéznek, de a korosztálya úgyis emlékszik. Kérjünk tehát bocsánatot az Istentől, és ha lehet, egymástól is. Valamint adjuk át imában újra és újra a szívünket és az elménket és a szánkat a jó Istennek, hogy ő uralja azt, azokat, de tanuljunk meg mi is magunkon uralkodni az ő segítségével. Példabeszédek könyvében erre tanít az Úr, újonnan revideált Károlyi fordítás szerint olvasom. Add nekem, fiam, a szívedet, és tartsd szemed előtt utaimat. Kerestem, hogy hol vannak hivatkozások erre a versre, hogy add nekem a szívedet. Hát hogy tudnám a testvéreknek elmagyarázni nektek, vagy saját magamnak, hogy adjam oda a szívemet az Istennek? Hát képzeld el, hogy egyetlen hivatkozás se találtam. Hát rájöttem, hogy ott van a magyarázat. Benne az igébe. Add nekem, fiam, a szívedet, és tartsd szemed előtt utaimat. Úgy tudod a szívedet odaadni az Istennek, hogy odafigyelsz arra, hogy mit nézel. Az Isten Krisztus szemlélet, az ő parancsolataira, a saját dolgaidra figyelsz, arra, amit az Isten rád bízott, azt Krisztussal együtt végezd, és akkor minden rendben lesz. De amikor a tekintetünket levesszük, és a világot szemléljük, vagy a világnak a dolgait, szórakozásból, vagy bármilyen okból, pihenés gyanánt, akkor bizony elerőtlenedünk, és a szívünket nem adtuk oda az Úrnak. Hogyan tudom megtartani a szívemet az Úrnál? Az Úr az, aki megtartja. De nekem kell oda nyújtani. Mert Isten hatalma őriz minket az üdvösségre. Úgyhogy csak olyan dolgokat szemlélek és nézek, amelyek Isten útjával, Krisztussal és parancsolataival összhangban vannak. Enélkül nincsen tartózkodás Isten hegyén, nincsen tartózkodás Isten sátrába. Példabeszédek 23-26. Add nekem, fiam, a szívedet, s tarts szemed előtt útjaimat. Úgy tudjuk a szívünket átadni Jézusnak, hogy naponta óráról órára, percről percre odaadjuk, oda szenteljük magunkat neki. Úgy tudjuk átadni, hogy őt szemléljük, és a mindennapi dolgainkat, munkánkat vele végezzük. Vele beszélgetünk, tőle kérünk tanácsot, hogy tudnám ezt a munkát hamarabb elvégezni, hatékonyabban. Segíts nekem! Sok a teher! Mit tegyek, Istenem? Neki panaszoljuk el bajainkat. Megkockáztatok, testvéreim, egy kijelentést a ma élő emberek többségére nézve, és ebbe beleértem a hívőknek egy részét is. A rohamos léptekben távolodunk el az Isten közelségétől. Miközben a világot szemléljük, a rohamos léptekben távolodunk el az Isten közelségétől, és észre se vesszük. Csak a családtagok, szeretteink annyit vesznek észre, hogy ingerültebbek vagyunk. Mit mond a Máté evangéliumában az Úr Jézus, a Máté 15:8-ban? Ez a nép szájával közelget hozzám, de szíve távol van tőle. Nehogy ránk is igaz legyen ez a kijelentés. Szépen imádkoznak, énekelnek, de a szívük távol van, távol jár az Istentől. Mert nem tudnak szeretni, szelídnek és alázatosnak lenni, nem képesek egymás terhét hordozni, úgy tölteni be Krisztus törvényét. Büszkeséget, sértődést ápolnak a lelkükben. Minek következtében távolodnak a hívők egy része az Úrtól. Kedves testvéreim, azok miatt, amik minden nap szemlélnek és néznek, amik minden nap szemlélünk és nézünk, a Facebookon, a Shorton, a TikTokon, a YouTube-on, és még sorolhatnám. Pedig a Biblia, az Isten igéje arra tanít, hogy az ember szemei soha meg nem elégednek. Na most ezt egy másik fordításból fogom felolvasni, mert ez egy csapda. Az ember szemei soha meg nem elégednek. Nem tudod azt mondani, hogy már eleget néztem. Legfeljebb csak kifáradsz. A példabeszédek 27:20. Ezt írja a bölcs Salamon a 27. fejezet 20. versében. Az alvilág és enyészet nem lakik jó soha. Ugyanígy nem lakik jól az ember szemese. Mindig lesz valami, amit kívánni fogsz. Az emberi természetünk, nem hiteles vágyai arra hajtják az embert, hogy olyanokat nézzen, amelyek nem válnak az üdvösségünkre. A tegnap három kislány bejött hozzánk, az egyik gyerekünknek az osztálytársai. Kezdtem egy kicsit velük beszélgetni. Kérdeztem az egyik testvérpártól, hogy édesanyja, mit csinál otthon? Facebookozik. Így csinál, ne! Pörgeti. A gyermek őszintén, a leánka őszintén elmondta, hogy mit csinál az anyja otthon. Vajon saját magunkat nem látjuk meg ebbe a tükörbe? Minél tovább pörgeted, annál több köt oda. Annál tovább köt oda. Annál jobban kiüresedsz. Annál távolabb kerülsz a Jóistentől. És távolodunk, testvéreim, egymástól is. Emiatt idegesek, feszültek, szomorúak leszünk. Nem marad időnk arra, hogy a dolgainkat végig gondoljuk, végig elmékedjük és helyesen cselekedjünk. Mondok egy konkrét példát. Most az elmúlt héten történt. A feleségem megkért, hogy egy levest fejezzek be, készítsem el. Hát én azt gondolom, hogy elkészítettem. Délelőtt letérdeltem imádkozni. Imádság közben eszembe jutott, hogy a száraz tésztát nem tettem, a vékony száraz laskát nem tettem belé. Hát úgy felmérgelődtem, hogy felugrottam, és kimentem, és beleraktam. Tovább kell főznem, és megint az időm megy el. És akkor, kedves testvéreim, elgondoltam, hogy hát a Jóisten eszembe juttatta, hogy még mi kell ahhoz, hogy az étel az jó legyen, hogy a feleségem hátrajta, és én felmérgelődök erre. Ahelyett, hogy megköszönném a Jóisten. De most, kedves testvéreim, nem azért mutatom meg a mezítelenségemet, hogy ezzel kérkedjek, vagy hogy most erre büszke lennék, mert ezt rendszerint az emberek eltakarják, hanem azért, hogy szembesüljünk önmagunkkal, Egyikünk se külön van járni vásznánál. Az egyiknek ebben van a gyengesége, a másiknak abban van a gyengesége. Az egyik ebben vétkezik, a másik abban. De ez ne mentsen fel minket a bűnre. Ne adjon menlevelet a bűnre, semmiképpen, hanem inkább segítsen a szembesülésbe. Tehát mivel az ember szemei soha meg nem elégednek, mindig azt fogjuk nézni, ami a vágyainkkal összhangban van. És ezek a vágyak felerősödnek, és fogságban tartanak, és képtelenek leszünk Isten akarata szerint élni. Bizony testvéreim, a Krisztus követés önmegtagadással kezdődik. Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét minden nap. Tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Ez az önmegtagadás azonban nem céltalan, nem egy céltalan önsanyargatás, hanem azért történik, hogy meg tudjuk ragadni az Isten kegyelmét, el tudjuk fogadni, hogy szabadabb, boldogabb életet élhessünk. A családunk és a szeretteink és az emberek javára. És Isten kedvébe tudjunk járni. 34. Zsoltárból ismét felolvasom a megfelelő részt, amivel kezdtem, lassan már be is fogom fejezni az igehirdetést. 13. verstől. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a család beszédtől. És akkor még ezt is hozzáteszi, kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keresd a békességet, és kövesd. És van egy szentírási szakasz, amelyet még Isten nyugtassa, szívjártó testvértől tanultam. Meg kell mondanom nektek, hogy én időskorában találkoztam vele, és számomra egy hiteles, hívő ember volt. Rendkívül jó benyomást gyakorolt rá. Így olvasom az Ézsaiás könyvéből. 33. fejezetből. Megrettentenek a bűnösök Sionban, félelem fogja el az istenteleneket, kilakhat közülünk megemésztő tűzzel, kilakhat közülünk örökös hőséggel. Itt megjegyzem, ki az emésztő tűz, ki az örökös hőség, Zsidókhoz írott levél alapján, a mi Istenünk emésztő tűz. Kilakhat megemésztő tűzzel közülünk, kilakhat közülünk örökös hőséggel, aki igazságban jár és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezével elhárítja és nem fogadja el a megvesztegetést, aki bedugja a fülét, hogy ne halljon a vérontásról, és szemét befogja, hogy ne lásson gonoszságot. A szemét befogja, hogy ne lásson gonoszságot. Az ilyen magasságban lakik, kőszála bástyája, kenyerét megkapja, vize nem fogy el. Ez egy csodálatos ígéret, de csak kiknek szól? Akik úgy is élnek. Azoknak az Isten a legnagyobb nehézséget, nyomorúságok közepette is. Gondoskodni fog kenyérről és vízről és védelemről. Kőszálak csúcsa a bástyája. Védelemről. Hatalmas ígéret ez. Csak az Isten útján járó ember kaphatja meg Istentől a védelmet, a kenyeret és a vizet a legnagyobb nyomorúságban is. Az Isten testvéreim hűséges a szavához, önmagához, ezért bízhatunk benne. És ráépíthetjük biztosan a mi életünket. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeit, bizony a te szemeit, vigyázz, hogy a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Amen.